Nagyon belazultunk, azt gondolva, hogy van egy csomó időnk, de közben meg nem, úgyhogy itt vagyunk.
De ez egyébként is a bolygónk elmúlt 100 évének a története is valószínűleg.
Itt kicsiben minden zajlik, és akkor ígértem nektek még egy hozzászólást, ami korábban érkezett, és azt írja a magyar vaddisznó, hogy a városod nagyobb árnyékoláshoz miért nem használnak több húszonövényt, a fák lassan nőnek meg, amikor már értékelhető árnyékot tudnak adni, de a jól kialakított állványzatra vagy falazatra felfuttatott húszonövények sokkal gyorsabban és nagyobb területet képesek lefedni. Mi lehet ennek az oka, hogy abszolút nincsenek használva? Szerintem egyébként vannak használva, Magyarországon is például a busz megállókra futtatnak föl, igaz, hogy az inkább díszítő céllal vannak Budapesten, mint árnyékolás céljával. Én láttam külföldieket, akik ezt így posztolták, hogy milyen menő megoldás. Egyébként Spanyolországban itt-ott találkozni ezzel. Én csináltam is egyszer egy rövid kis videót, egy ilyen húszonövény árnyékolóról Spanyolországban, amivel találkoztam. Tehát, hogy azért ez van, de valóban nem olyan nagy mennyiségben, mint ahogy ezt lehetne. Nem tudom, hogy ennek mi lehet egyébként az oka, hogy talán jobban karbantartás igényesek, és akkor emiatt. A spanyoloknak egy trombita folyondárból egy olyan árnyékolót növesztettek, ami egy ilyen teljesen egy ilyen áthatolhatatlan valami fedél lett, amire az volt a
reakció. De miért nem betonozták le?
Ja, hát ez az. Az még táplálni se kell. Szóval, hogy igen, tehát hogy valószínűleg muszáj lesz ilyen megoldásokhoz is folyamodni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes egyébként a spanyol városokban nyitott szemmel járni, mert ők ugye együtt élnek már nagyon régóta ezzel a hővel, és nagyon jó megoldásaik vannak, és nem véletlenül egyébként tele is vannak a városaik növénye. Tehát Valenciában, az egyik kedvenc városom, akkora parkok, akkora fák vannak, és egyébként lehet még a fák árnyékolására visszakanyarodva, lehet egyébként nagyobb méretű fákat is ültetni, tehát nem biztos, hogy pici csemetéket kell ültetni, hanem lehet nagyobbakat is, és akkor azok már 1-2 év múlva.
Ezeket 3D nyomtatni kell ebben a méretben, és akkor utána növögetnek.
Igen, így van, Balázs, köszönjük szépen, köszönjük. Lehet, hogy átmegyünk akkor valamilyen témára, amiben lehet, hogy egy kicsit konstruktívabban tudsz hozzászólni, ami hát nem annyira vidám téma.
Illetve nem tudjuk, hogy mennyire szomorú. Nekem ez volt az egyik kulcs probléma, mert az Egyesült Államoknak a kongresszusában, illetve a szenátusában időről időre a szőnyeg szélére állítják a közösségi média vállalatokat. Ezt megszokhattuk gyakorlatilag menetrendszerűen. Nagyon sokáig egyébként a politikai megnyilvánulások körül zajlott ez a párbeszéd, hogy akkor bizonyos csoportok meg tudnak-e szólalni, vagy nem, elég hangot kapnak-e, vagy nem, kit hallgattatnak el, vagy kit nem. Ez egy hosszas, véget nem érő vita volt, és európai szemmel az ember amellett, hogy kicsit felhúzza a szemöldökét, abban a tekintetben talán büszkék is lehetünk, hogy nálunk az ilyen teátrális gesztusok helyett vagy mellett születnek törvények ezekkel a digitális területekkel kapcsolatban.
Én pont láttam azt a jelenetet, amiben valamelyik amerikai szenátor a Mark Zuckerberget vonta kérdőre, és hát annyira színház volt az egész, annak ellenére nyilván valid volt egy csomó kérdés, de látszott, hogy ez itt most nem arról szól, hogy valóban megoldásokat találjanak, hanem hogy ez a szenátor ez mutassa kifelé, hogy hát ő bizony nagyon beolvas, és úgy is volt egyébként kiposztolva, vagy nem tudom, X szenátor hűde lerendezi a Zuckerberget, és annak ellenére a Zuckerberg hát nagyon távolról sem a legszimpatikusabb ember a számomra, de mégis azt éreztem, hogy itt nem volt, tehát ez nem volt egy frankó helyzet, mert hogy a Zuckerberg nem is hagyták egyébként megfelelően válaszolni a kérdésekre, és ez egész nem is arról szólt, csak arról, hogy valaki flexeljen a közönség előtt.
Ezen a bizonyos legutóbbi meghallgatáson, ahol egyébként a politikai beszéd helyett a gyerekvédelemre helyeződött a hangsúly, ugye választási évben vagyunk, szinte mindenhol választanak a bolygónkon idén, és úgy tűnik, hogy ez egy
védelem mindenhol.
Az Egyesült Államokban is a honatyáknak ez egy fontos terület lett. Ott ezt a bizonyos teljesen igazából nem mondanám, hogy cél nélkül, mert van cél, de mondjuk azt, hogy nem konstruktív párbeszédnek csúfolt valamit, szintén egy politikus folytatta le a TikToknak a helyi vezérigazgatójával, akitől mintha egy ilyen McCarthyista színdarabban lettünk volna, többször megkérdezte, hogy és milyen útlevele van, és milyen országból való, és szegény ember mondta, hogy szingapúri vagyok, szingapúri. Nem jelentkezett soha a kínai kommunista pártba? Nem, szingapúri vagyok. Nem tudom, hogy mennyire kell sajnálni szegény szakembert. Minden esetre az látszott, hogy ez a párbeszéd most arról fog szólni ott, hogy valójában milyen következményekkel jár a közösségi média használata gyerekekre nézve. És szerettünk volna a rakétánál annak a végére járni, hogy amellett, hogy elindult ez a párbeszéd, vajon ez Magyarországon mit jelent a családok és a gyerekek hétköznapjaiban, és két úgy gondoltuk, hogy fontos szereplőhöz fordulunk. Az egyik, az Tari Anna Mária klinikai pszichológus, pszichoterapeuta volt, hiszen ő találkozik a munkája során ilyen esetekkel.
Valószínűleg elég sokkal.
Így van, ő is pontosan ezt erősítette meg nálunk. A másik pedig a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak a kommunikációs igazgatósága volt, hiszen az NMHH üzemeltet egy internet hotline nevű szolgáltatást, ahol az ember, ha elakad a platformokkal, bejelentést tud tenni, hogyha valami illegálisat tapasztal, és kíváncsiak voltunk rá, hogy nagyjából hány ezer vagy hány száz gyerekekkel kapcsolatos bejelentés érkezik hozzájuk. Amikor Anna Máriával beszélgettünk, és megkérdeztük tőle, hogy mennyire gyakran találkozik olyan fiatal, vagy kis vagy gyerekkorú páciensekkel, akiknek mondjuk, hogy az állapotát érdemben befolyásolta a közösségi média, akkor azt mondta, hogy szerinte szinte mindenhol találkoznak már valószínűleg ilyen esetekkel, és ő úgy fogalmazott, hogy az állandó monitorozás és rivalizáció egy olyan készenléti állapotban tart minden fiatalt, hogy lehet, hogy nem tud róla, hogy ebben van, de egy nagyon-nagyon fárasztó érzelmi helyzet, és hosszú távon depresszív érzéseket, meg mindenféle leértékelődést idézhet elő.
Hát gondolj csak bele, hogy mi meglett felnőtt emberek is milyen szinten hatással van. Hát én észreveszem, hogy akárhányszor fölmegyek a Facebookra és végigörgetem, egy ilyen rossz érzettel jövök el, amit nem is feltétlenül tudok definiálni, aztán utólag mindig megpróbálom nyakon csípni, hogy akkor mi lehet ez, és az az érzet, az a lemaradás érzetet. Tehát azt látom, hogy a kollégáim azok mondjuk, most ő ezt csinálta, ő amazt csinálta, én ebben most megint lemaradtam, én bezzeg nem csináltam, vagy ez ő itt volt, utazott, vagy ő ezt érte el, vagy ő a családjával amott volt, én bezzeg nem tudom, mióta nem voltam a családon. Tehát mindig igen egy ilyen tükrötájt, ugye mindenki általában a legjobb arcát mutatja ki, és még egy viszonylag stabil érzelmi háttérrel rendelkező felnőtt számára is nehéz ezt abszolválni, de gyerekek számára ez borzasztóan káros lehet.
Igen, azt hiszem, hogy Anna Mária úgy fogalmazott, hogy ez a kívül hordott önértékelést ennek ágyaz meg, vagyis, hogy a belül kialakuló iránytű hián arra kell támaszkodnom, hogy az, amit teszek online, az mennyire szimpatikus a közegnek, és mennyire nem, attól függetlenül, hogy még a pozitív érzelmek is könnyen lehetnek sekélyesek, és ezt az érintettek sejtik, tudják, de ezzel együtt is rosszabb lesz általa az önértékelésük.
Hát igen, és eltolja egy irányba, tehát a valami pozitív visszajelzést vált ki, hát akkor egyértelmű, hogy az a tinédzser akkor afelé, az irány felé fog menni, és hát ezt lehet látni mondjuk a kis fiatal lányoknak a pózolásán is, tehát hogy tényleg már fölvették, az, amit néhány évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy jesszusom, hát ez a hivatásos szexmunkás hölgy egyértelműen, ez ma már egy bevett, teljesen bevett szokás, hogy mondjuk úgy pózol, és tényleg 13-14 éves kislányok is úgy pózolnak, ami aztán talán megint csak egy csomó mindenféle egyéb hozadéka van, hogy ez mondjuk mit hoz még be a társadalomba.
Igen, én pont erre voltam kíváncsi, hogy vajon ez más, mint a divatlapok voltak korábban? Mert ugye korábban is megtanultak a gyerekek pózolni így úgy, kaptak egy torz szépségideált a mindenféle tinédzser magazinokból is, hogy most valóban egy minőségi váltást érünk át, és azért Anna Mária ebben a helyzetben elég kiózanító volt. Tehát azt mondta, hogy igen, ezek léteztek korábban, de de egyszerűen ennyire komoly hatása a magazinok vagy a televízió esetében nem volt.
Tehát hát, az, mert hogy... csak egyirányú volt a folyamat, tehát hogy te oké, azt leutánoztad, megnézted, oké, esetleg valamelyest torzította az én képedet, ez benne van, de nem kaptál rá másoktól visszajelzést, itt pedig az van, hogy folyamatosan kapod a pozitív vagy negatív visszajelzést ezzel kapcsolatban, és hogyha ebben nem passzolsz bele véletlenül, akkor az borzasztó nagy traumát okoz.
Pontosan, ő is azt mondja, hogy ez az állandó összemérés és rivalizáció, ehhez nem tudják hova becsatornázni ezt a rengeteg érzelmet, ami felszabadul ilyenkor bennük, és kritikai szűrőjük sincs még igazán hozzá. Ennek a helyzetben mit tudnak csinálni? Irigyek lesznek, szomorúak lesznek, csalódottak lesznek, ami mind-mind a depresszió irányába sodorja őket. És amikor arról kérdeztem, hogy jó, de azért csak van valami pozitív hatás, akkor mondta, hogy igen, a szakmájukban létezik valamiféle két táborra oszlás, mert vannak, akik azt mondják, hogy fókuszáljunk a pozitív hatásokra, hogy rugalmasabb lesz a gondolkodásod, nyitottabb a személyiséged, ki tudsz próbálni különböző szerepeket, meg tudod ismerni a személyiségednek egy olyan oldalát, amit korábban sokkal inkább valószínűleg valamiféle monolitként kellett, hogy megélj, de ő azt mondja, hogy akkor is egy kialakulatlan személyiségnél, amikor az én még nem úgy érik, ahogy kéne neki, akkor ezek rosszkor érkeznek ezek, és a regressziót, vagy az önértékelés, meg az önbecsülés viszonyát, vagy felborult viszonyát tudják sajnos elősegíteni.
És milyen orvoslatot javasol, mert itt vagyunk, élünk ebben az információs világban, mit tud mondjuk egy szülő tenni, hogyha azt látja, hogy a gyereke ezen a sötét úton indul el?
Hát egyfelől nagyon triviálisnak hangzik, másfelől pedig rendkívül jogosnak és okosnak, hogy beszélgetni kell a gyerekekkel, időt kell tölteni. Neked nem muszáj már, nálatok már nagy gyerek van, szerintem már karácsonykor találkozzatok, hogy viseljen el szegényként. De
ugye beszélgetni akarsz, apa.
Beszélgetni kell, és olyan módon megpróbálni interaktálni, ahogy azt az információs kor előtt tettük. Azt mondják, hogy ez, hogy igazából társas úgy tűnik, játékok, hogy csoda,
aha,
azt mondják pontosan, tehát azt mondják, hogy csoda fegyver nincs. Én abban bíztam, még abba próbáltam kapaszkodni, mert mégis szerettem volna ügyeletes techno-optimistaként meglátni azt, hogy na jó, de csak kapunk ezektől a dolgoktól valamit, és felvetettem, hogy azt mondják, hogy azáltal, hogy elkezdett most cirkulálni egy törvényjavaslat, a KOSA, ez a online gyerekvédelmi törvény, ami úgy tűnik, amerikaiak nem nagyon tudnak ilyen témában törvényt hozni, de lehet, hogy előbb-utóbb ezzel sikerülni fog nekik. Már van olyan platform is, ami támogatja, ami azt mondja, hogy bizonyos fajta károsnak megítélt jelenségekkel kapcsolatban, ha nem járnak el körültekintően, meg lehet büntetni őket. És azt mondják a jogvédők, hogy az, hogy annyira lazára van fogalmazva a törvény, hogy egyszerűen rettegni fognak a platformok, és inkább, ha bármi étkezési zavarral kapcsolatos, tüntessük el, ha bármi marginalizált csoportokkal kapcsolatos, tüntessük el, abból még baj nem volt. És az az igazság, hogy én abban bíztam, hogy Anna Mária majd visszaigazol, hogy valóban ezeknek a gyerekeknek jó, ha találkoznak olyan témákkal, amik foglalkoztatják őket, félnek tőlük, vagy épp ismerik meg magukat, de azt mondta, hogy ő attól tart, hogy mindig a jobb üzleti modell fog győzni, és nem is feltétlen azért, mert hogy a profit maximalizálásban hisznek ezek a vállalatok, hiszen tesznek jókat. Nyilván ezért jöttek létre, de emellett tesznek nyilván hasznos és fontos lépéseket is, de azt mondja, hogy ki fogja eldönteni azt, hogy egy betegségem története poszt az valójában az adott kontextusban, az adott közösségnek, az adott embernek éppen segít, vagy pont hogy szorongást fog előidézni?
Nem tudjuk rá a választ, úgyhogy nyomunk gyorsan egy zenét, aztán még egy nagyon izgalmas szexrobotos témával visszajövünk egy pár percre.